Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Az élet sokféleképpen próbára tudja tenni az ember kitartását. Vagy azzal, hogy nem történik semmi, vagy azzal, hogy minden egyszerre történik. Paulo Coelho író gondolataival köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Mai adásunkban szó lesz majd honvédségi hírekről.
Katonai rajzsátrak felállításával támogatja Közép-Európa egyik legnagyobb szociális intézménye, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményeinek munkáját a Magyar Honvédség.
Folytatjuk Berta Tibor ezredessel, általános helynökkel az eukarisztiáról folytatott beszélgetésünket.
A Szentmiséhez, a liturgiához, ez az ünnepléshez kötődő tárgyak, eszközök, helyek, azok mind szentek. Valamiképpen a szentnek a kisugárzása kell, hogy ott legyen rajtuk.
És Nádasi Alfonsz Hadinapló című kötetéből is ismét idézünk.
A sebesülteket azonnal Varsó felé irányítjuk azzal, hogy ha bárhol találnak valami kórházfélét, adják le őket és jöjjenek vissza. Ismét felajánlottam, hogy itt maradok az utolsó sebesültekkel. De nem lett rá szükség, mert valamennyien felfértünk. Az utolsó pillanatban is hoztak egész kocsival, de látva, hogy kibírnak néhány órát kezelés nélkül, magunkkal vittük őket is.
Készülve a világkongresszusra, folytatjuk Berta Tibor ezredessel, a Katolikus Tábori Püspökség általános helynökével beszélgetést az eukarisztiáról.
Én azt gondolom, hogy mindazok a jelek, mindazok a szimbólumok, mindazok a szentmiséhez, a liturgiához, ez az ünnepléshez kötődő tárgyak, eszközök, helyek, azok mind szentek. Valamiképpen a szentnek a kisugárzása kell, hogy ott legyen rajtuk. Tehát, hogy ragyognia kell annak a kehelynek, ragyognia kell annak a kis tálkának, a paténának, amin a szent ostya rajta lesz. Hogy ragyognia kell a kis kancsóknak, amiben a bor és víz van, hogy azoknak a textíliáknak hófehérnek kell lennie, amivel a kelyhet töröljük, hogy a misekönyvnek nem lehet gyűrötnek lennie, hogy az oltárterítő ki legyen keményítve és vasalva, hogy csodálatos virágok legyenek ott, ha éppen virágoknak lehet ott lenni, ha meg nem lehetnek, akkor meg ne legyenek ott. És mindennek valamiképpen sugároznia kell az Isten dicsőségét. Nem tudom jobban mondani, de valamiképpen mindennek a miseruhától kezdve, a híveknek az öltözékén át, a padoknak a tisztaságán, a templomnak az üdeségén, mindennek valamiképpen ezt kell sugározni, és amikor ez nincs meg, akkor érezzük azt, hogy itt valami nincsen rendben. És akkor degradálódik le ez előadássá, akkor degradálódik ez le színdarabbá, akkor lesz belőle mutatvány, akkor lesz belőle valami más, mint ünneplés. Ez olyan, minthogyha egy családi ünnepi asztalon ott nem lenne rendesen megterítve. Hogy ott csak úgy beülnénk. Hogy ott, tehát hogy nem lenne rendjén. Nagy-nagy erőfeszítések kellenek ehhez, így van. Mind lelkileg, mind szellemileg a fölkészülésben, mind fizikailag. Hiszen takarítani kell, pucolni kell, de ahogy a nagybőjti idő, vagy a vége, a nagy hét. A nagy hét másról nem szólt az őseinkről, mint a tisztaságról, amikor kitakarítottak mindent a házban. A tiszta szobától egészen az udvar végéig. és előszedték a szerszámokat, és mindent, amivel a téli időben nem dolgoztak, annak mindennek fényesnek, tisztának, napra késznek kellett lennie, az ágyi ruhától a padlód át a kapáig. És aztán kimentek a sírokhoz is, és a templommal is ezt tették. És utána ezt tették saját magukkal, hiszen elkezdődött a Szent Három Nap, tehát hogy utána a lelkükkel foglalkoztak. Hogy elindultak kívülről befelé. Valójában a Szent Misére való felkészülés is ez, hogy rendbe teszem magam fizikailag, ahogy vagyok külsőleg, és rendbe teszem valamiképpen magam belülről. Nagyon nagy erőfeszítések ezek a mai világban főleg. Én azt gondolom, hogy nem is olyan könnyű ez. Abban a pillanatban, ha könnyűvé válik, akkor rutin lesz ez. És akkor teszem azt, hogy ugyanúgy elmegyek a szentmisére, mint ahogy elmegyek a boltba. Semmi különbség nincs, de van, óriási nagy különbség van a kettő között.
A beszélgetést a következő adásban folytatjuk majd Bertha Tibor ezredessel, a Katolikus Tábori Püspökség általános helynökével. Nádasi Alfonsz hadinapló. Folytatjuk a kötet felolvasását, ezúttal is Bőzsöny Ferenccel.
Gyors összecsomagolás. A sebesülteket azonnal Varsó felé irányítjuk azzal, hogyha bárhol találnak valami kórházfélét, adják le őket és jöjjenek vissza. Ismét felajánlottam, hogy itt maradok az utolsó sebesültekkel. De nem lett rá szükség, mert valamennyien felfértünk. Az utolsó pillanatban is hoztak egész kocsival, de látva, hogy kibírnak néhány órát kezelés nélkül, magunkkal vittük őket is. Kivonultunk a barakokból az országút szélére, ott várakoztunk az indulási parancsra. Közben a sebesült szállító kocsiban a még ellátatlanokat bekötöztük. Apró vágásokat is tudtunk végezni a kényszerszünetben. Minden rendben ment. Aztán 10 óra felé megkaptuk a parancsot, hogy induljunk. De vissza kellett mennünk a tegnapi helyünkre, Rogoznicába. Eddig Briansk-Biarsz mellett jöttünk el, a Topoljánon át, a Narevke folyó rozog a hídján. Volkovisk után értünk Rogoznicába. Innen Dubnóba akartak irányítani. El is kanyarodtunk a rosszabb folyóig, de ott megmásították az útvonalat, és visszarendeltek bennünket. Így aztán nehezen, de eljutottunk a végcélhoz. Egy üres barakban települtünk le, mert a tegnap esti helyünkön már az übermentség pipáztak. Hogy a százados mit művelt ezekben az órákban, nem is írom le. Ez már ideggyógyászati eset. Most azzal őrjít mindenkit, hogy teljesen be vagyunk kerítve, elvágták előlünk a menekülés lehetőségét oszlop formájában. Menjünk tehát egyénenként. Azt hittem, megfordul velem a világ, amikor ezt mondta. Kereken kijelentettem, hogy nem megyek, nem menekülök, nem hagyom itt a sebesültjeimet, bármi is lesz velem. Emelt hangon mondtam neki mindenki előtt. Nem azért küldtek engem ide, hogy a veszély láttán megfutamodjam. Aki ezt teszi, vegye tudomásul a százados úr, az hazáruló. menekülni ott lehet és kell, ahol már minden elveszett. Kiadta a parancsot, hogy mindent el kell égetni. Ismét megkérdeztem, kinek a parancsában rendeli el ezt. Ismét köpködött a szokásos módon, és hazudott. Sehol sem láttunk még megsemmisítést, és akkor éppen mi kezdjük, akik az emberek segítségére vagyunk itt hivatásunk szerint. Lehet, hogy egy óra múlva rákerül a sor, de addig nem vagyunk hajlandók végrehajtani a parancsot. Megdöbbent, amikor mindenki ezt mondta egy emberként. Szünet nélkül száguldanak az oszlopok. Mi még itt vagyunk? Minek részletezzem? Sebesült után, műtét után, megállás nélkül. Este pedig az egyik Stalin gyertya a másik után villan felettünk és mellettünk. Hallani a közelünkben a páncélosok harcát. Csak nem tudjuk, mi van körülöttünk. Sebesültjeink ismét rettenetesen nyugtalanok. Legényeink nem tudják őket nyugtatni, mert már ők sem bírják idegekkel. Ápolóink keze reszket, amikor gyógyszert nyújtanak nekik. Egyik-másik már alig felel a betegeknek. Nem rossz indulatból, hiszen hősiesen ápoltak, virasztottak eddig, de már nem bírják. Letargikusan végzik a munkájukat. Az egyik sebesült szállítóval kimentem éjszakra. Szeretném látni, mi folyik ott. Hát ez aztán látvány volt. A németek bombázzák az éjszakra húzódó orosz páncélosokat, és el akarják zárni a nyugatra vezető utakat, hogy a visszavonuló német és magyar egységeket szétszórják. Mindkét oldalon nagyok a veszteségek. Égő repülőgépek, füstölgő páncélosok mindenfelé. Viszont megcsodálhattam néhány magyar és német páncélökölkezelő hideg vérét. Reszketett a kezemben a távcső, úgy drukkoltam, amikor feltűnt egy orosz páncélos. De a jó magyar baka bezzeg nem reszketett kezében az ököllel. Durr! Ahogy gyakorláskor megtanulta, már is megállt a harckocsi, és égni kezdett. Egy ember kijött a tetején, de azt valamelyik aljas rögtön lelőtte. Pedig már az egyik keze a feje fölött volt jelezve, hogy megadja magát. A másik kezével még nyitotta a fedelet. Hát ez rettenetes, borzalmas volt. Rögtön visszafordultam, mert nem tudtam tovább nézni, annyira elfogott az utálat. Egész éjjel fenn voltunk. Mindenféle sebesültet hoztak, magyart, németet, katonát, civil lengyelt, ukrán férfit, nőt. Ha nem voltam műtétnél, vagy nem ködöztem önállóan, vigasztaltam magyarul, németül, lengyelül, oroszul, ahogy jött. Milyen kevés szó is elég volt arra, hogy ebben a pokolban is emberek között érezzék a sebesültek magukat. Reggel 6-kor egy pillanatra akartam ledülni, és abban a pillanatban elaludtam.
Honvédségi hírek, röviden.
A járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel március 20-ától az ország több pontján is katonai rendészjárőrök teljesítenek szolgálatot. A szolgálat elsődleges célja a lakosság biztonságérzetének növelése, a katonai erők láthatósága, ezáltal a közbiztonság közrend fenntartásának támogatása.
Ennek a szolgálatnak az elsődleges célja a lakosság szubjektív biztonságérzetének a növelése.
Vitkóczi Gábor főtörzsőrmester, a Katonai Rendészeti Központ speciális rendésze.
Nyilván a közrend közbiztonság fenntartása a célunk, illetőleg a hozzánk fordulóknak hatáskörünkben felvilágosítást adunk, segítséget nyújtunk.
A főtörzsőrmester elmondta, hogy a lakosság bizalommal fordul a szolgálatot teljesítő járőrökhöz.
Megítélésem szerint pozitív a hozzáállás a katonai rendészek az a lakosságnak. Jellemzően nekik hozzánk fordulnak, általában megköszönik a jelenlétünket.
A járőr tevékenység megelőző jellegű, a magyar állampolgárok érdekében, védelmében történik. A járőrszolgálat jelenlétéről vélekedve több járókerül elmondta:
valóban nagyon sok ember kimon, akinek nem feltétlenül kinek kéne jönnézni.
Én úgy gondolom, hogy helyes, mert amit látom a híradóban, meg újságokban, sokan nem veszik komolyan.
Katonai rajsátrak felállításával támogatja Közép-Európa egyik legnagyobb szociális intézménye, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményeinek munkáját a Magyar Honvédség. A hajléktalanok a koronavírus járvány kapcsán különösen veszélyeztetettek, ezért a Honvédelmi Tárcához fordult Karácsony Gergely főpolgármester segítségért.
Mi a fővárosnak a hajléktalan ellátásával foglalkozunk, tehát a hajléktalan emberek ellátásával, és a koronavírus járvány ügyén megalkottuk a saját védekezési ajánlásainkat, és ebben szerepel a szállókra való belépés előtti úgynevezett triázsolás, ami azt jelenti, hogy még mielőtt a tömegszállásokra belépnének az ügyfeleink, azelőtt megpróbálunk egy ilyen egészségügyi szűrést csinálni, ami kérdőívezésből áll, testőmérsékletmérésből, és ezt még lehetőleg a szabad levegőn a belépés előtt megtesszük. Ebben segített nekünk a Honvédség.
A Magyar Honvédség mindössze fél nap leforgása alatt a főváros egy átmeneti szállásán és 3 éjjeli menedékhelyen összesen 7 katonai sátrat telepített az intézményeket felkereső biztonságos vizsgálatához, és szükség esetén további 13-at fog biztosítani erre a célra.
A MÁV kórház is fokozott járványügyi intézkedéseket vezetett be, egyike a látogatási tilalom, amire a bejáratnál fel is hívják a figyelmet. Ezen túl a dolgozóikat is ellenőrzik minden belépésnél, mint ahogyan azt ma stábunkkal és az érkező honvédségi dolgozókkal is tették. Testhőmérsékletet mérnek, a koronavírus egyik tünete ugyanis a láz. Annak érdekében, hogy pontosak legyenek ezek a mérési eredmények, a kórház főigazgató főorvosa a Honvédségtől kért segítséget. Dr. Koller József dandártábornok is átesett a testhőmérséklet mérésén. Ezek az eszközök viszont 10 fok alatt nem működnek tökéletesen, ezért kérték a katonai sátrat, hogy ezt a vizsgálatot zárt, időjárástól óvott helyen tudják elvégezni.
Dr. Rudner Ervin fordult hozzám, mint helyőrségparancsnokhoz, azzal a kéréssel, hogy egy sátrat kér, ahol a méréseket árnyékoltan tudják végrehajtani a pontosabb lázmérések végrehajtása érdekében. Egy nagyon rövid engedélyeztetési folyamat után itt vagyunk, és a mögöttem lévő kollégáim éppen egy sátrat állítanak föl, ami majd segíti a kórházba belépőknek az ellenőrzését.
A sátrat a kórház bejáratánál helyezték el. Minden dolgozót megvizsgálnak, mielőtt belép az épületbe, így védve a bentfekvőket.
A járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ szakállománya kiegészülve debreceni, hódmezővásárhelyi és szolnoki katonákkal 24 óra leforgása alatt a Szent László kórház megsegítése céljából telepítette arról egy típusú tábori sátorrendszert, mely képes az intézmény udvarán a kórház egészségügyi technológiáinak befogadására. A Magyar Honvédség egészségügyi szakállománya, a Honvéd Kórház, valamint a csapatoknál szolgálatot teljesítő szakemberek munkájával jelentős szerepet vállal a járványügyi feladatrendszerből. A Szent László Kórház kisegítése miatt telepített sátorrendszerről dr. Kopcsó István orvosdandártábornok elmondta:
ez egy nagyon modern sátorrendszer, flexibilis, tehát rugalmasan feladat függvényében használható. Most éppen úgy alakítjuk át, olyan konfigurációba építjük fel, hogy a jelenlegi helyzetben is hasznosan tudja szolgálni a járvány megoldását. A mostani fázisban a kórház, a sátor nagyon jó használható triázsra, betegek előosztályozására, tehát úgy szakmailag úgy szétválogatni őket, hogy mindenki a legoptimálisabb helyre tudjon minél rövidebb időn belül kerülni.
A telepített sátorrendszer 101 km/órás szél elleni ellenálló képességgel rendelkezik, hűtő-fűtőrendszere pedig az üzembe helyezése után 10 perccel már biztosítja a megfelelő munkafeltételeket.
Köszönöm, hogy velünk tartottak, hogy megtiszteltek a figyelmükkel, tegyék ezt majd egy hét múlva is. 339. adásunkat hallották. Paulo Coelho író gondolataival indítottam a műsort. Ezzel zárom és kívánok további kellemes rádiózást. Vigyázzanak magukra. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Nem hiszem, hogy megbotlottam és elestem. Inkább úgy gondolom, hogy megint ki kell állnom egy próbát, ami megtanít a következő lépésre.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.